Mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hogy ezúttal nem földhöz ragadt témákkal foglalkozunk a reggeli monitor extrában, ugyanis a következő nagyjából 30 percben a légteret vesszük célba. Elsőként beszámolunk arról a Voyager 1-es űrszondát érintő jó hírről, hogy november óta a Földtől legtávolabb lévő űreszköz újra képes kommunikálni a földi eszközökkel. Ezt követően pedig szintén röppályára állítjuk gondolatainkat, hiszen a veszélyesnek tűnő, de csak a saját ösztöneiket, vagy inkább intellektusukat követő varjak városi problémakörét vesszük górcső alá. Ez következik tehát azonnal, most már ne menjenek sehova, tartsanak velem, a műsorvezetővel, Molnár Gáborral.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kozmikus kalamajkát okozott egy nagy energiájú részecske. Valószínűleg egy idegen test becsapódása okozhatta a Földtől legtávolabb lévő és a heliopauzán is túljáró Voyager 1-es űrszonda tavaly november óta tartó kommunikációs problémáit. A bolygónktól 47 éve egyre csak távolodó űreszköz az ütközés hatására képtelenné vált az adatközlésre, a csillagászok viszont egy kód küldésével orvosolni tudták a problémát. A Voyager 1-es jelentősége abban áll, hogy minden információ, amit közvetít, eddig még felderítetlen csillagközi területről szól. Szabó Nortonnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszélgettem. Hol van most nagyjából egészéből a Voyager 1, hogyha azt ilyen távolságról meg lehet állapítani egyáltalán?
A Voyager jelenleg távolodik a naprendszerből, mindegy 162-szer olyan messze van tőlünk, mint a Föld a naptól. Tehát ez nagyjából olyan 24 milliárd kilométert jelent tőlünk. Ebben a távolságban már a rádiójeleknek is, tehát a kommunikációra használt jeleknek is 22,5 óra kell ahhoz, hogy csak egy irányba megtegyék a távolságot. Tehát elküldünk egy üzenetet, 22,5 óra oda, 22,5 óra vissza, gyakorlatilag két nap egy hello, szia üzenetváltás jelenleg a szondával.
Akkor ez kicsit visszarepít minket az időben a postai levelezés időszakába, hogyha jól értem.
Hát igen, az emberiség azért hozzászokott, régen ez tényleg így ment, és szerintem manapság is mindegyikünknek van legalább egy olyan ismerőse, akinek, hogyha írunk interneten, akkor két nap múlva válaszol. Tehát körülbelül így kell elképzelni a beszélgetést.
Na de itt a Voyager oldalán nem csak azért válaszolt ő két nap múlva, vagy egyáltalán nem válaszolt esetenként, mert hogy nem akart, hanem itt valamiféle technikai probléma lépett fel. Mi volt itt a gond egészen pontosan?
A Voyager-re az a fő probléma, hogy már rendkívül idős, legidősebb űreszköz, ami még működik, 1977-ben indult, lassan 47 éves lesz maga a szonda, és hát ez meglátszik azon, hogy ő hogyan tud működni. Ugye azzal, hogy öregszik, folyamatosan fogy az energiája is, egyre le kellett kapcsolni a tudományos műszereket, jelenleg maga a küldetésnek a fő célja az az, hogy kommunikáció az megmaradjon a szondával. És tavaly novemberben ezzel volt egy kis probléma, egyszer csak a szonda elkezdett egyeseket és nullákat küldeni egymás után. Ez önmagában még nem furcsa, mert binális kódolásban kommunikálunk a szondával, viszont ez érthetetlen volt, és tényleg csak 1-0, 1-0, 1-0, ezt kaptuk folyamatosan. A kutatók, a mérnökök rögtön össze is ültek, hogy vajon mi lehet a probléma, de sokáig nem sikerült megfejteni, még nem egészen két hónappal ezelőtt, március elején kaptunk egy picikét más jelet a szondától. Ehhez is kellett azért már beavatkozás, március 1-én elküldtek egy parancsot a mérnökök, és március 3-án egy valamivel érthetőbb adatot kaptunk vissza, amiről sikerült kideríteni, hogy a repülési memóriának gyakorlatilag a teljes kiolvasását küldte nekünk a szonda. Tehát az önmagában tárolt adatokat egy az egybe szépen továbbította. Ezt átnézve a mérnököknek sikerült kideríteni, hogy repülési adatokat rögzítő, illetve azt moduláló arrendszerben van egy hiba, az egyik chip az nem működik rendesen. Valószínűleg az történt, hogy egy nagy energiájú kozmikus részecske eltalálta ezt a chipet, és emiatt átfordult az egyik bit a kódban 1-esről 0-ra, vagy 0-ról 1-esre. Megvolt már a probléma, megvolt már az is, hogy mit kell csinálni pontosan, de a hogyanon azért még dolgoztak, hiszen nem akarták a mérnökök azt, hogy kijavítják ezt a problémát, és közben okoznak sokkal nagyobbat.
Meg ilyen nagy távolságról gondolom azért nem lehet csak úgy ukmukfuk nekiesni a dolgoknak.
Természetesen, tehát helyszíni terelés az teljesen kizárt, és félő az, hogyha valami olyan kódot küldünk, ami nagyobb galibát okoz, akkor teljesen elveszítjük a kapcsolatot magával, a szondával. Mi 40 éves eszközről van szó, 40 éves programozással, 40 éves számítási technikával. Manapság egy átlagos távirányítónak több a számítási kapacitása, mint a teljes Voyager-nek. Tehát ez egy nagy kihívás, és április 18-ára sikerült összeállítani azt az üzenetet, amit elküldve várták a csillagászok és a űrkutatók, hogy megjavult tőle a Voyager. 18-án elküldték, 22 óra oda, 22 óra vissza, 20-án meg is jött a válasz, és úgy néz ki, hogy sikerrel jártak, tehát működik a Voyager 1, visszatért abba az állapotba, mint ahol 6 hónappal ezelőtt gyakorlatilag elveszítettük vele az értelmezhető kapcsolatot, és most ismételten küld telemetriai adatokat, ismételten küldi a még bekapcsolt eszközöknek a mérési eredményeit.
Milyen mérési eredményekről van itt szó? Ugye mondta, hogy a legfőbb cél az, hogy a kommunikáció megmaradjon, de van egyéb célja is a küldetésnek? Tehát, hogy mondjuk valamit észrevegyen, valamit kiszúrjon még ott a távoli égbolton?
Az eszközön a Voyager-en összesen 10 tudományos mérőműszer kapott helyet, ebből jelenleg 4 működik. Új felfedezésre már nem lehet olyan szempontból számítani, mint mondjuk a Földön, hogy észreveszünk valami újat. Igazából arról van szó, hogy mivel jelenleg ez a legtávolabbi eszközünk, ezért itt van a legjobb esélyünk a naprendszernek a nagyon távoli, már nem a nap által dominált térségéről információkat szerezni. Jelenleg még be van kapcsolva rajta a kozmikus részecskéket detektáló a rendszer. Be van egy alacsony energiájú részecskéket detektáló szerkezet is kapcsolva. Illetve a magnetométeret, hát a mágneses teret is tudjuk vizsgálni még ezen a területén magának a naprendszernek, mert bár szeretjük azt mondani, hogy a Voyager-ek elhagyták a naprendszert, azért ez ebben a formában nem teljesen fontos, méghozzá azért, mert nem egyértelmű, hogy mi a naprendszernek a széle. Amit szoktunk mondani, hogy átlépték az úgynevezett heliopauzát, ez azt jelenti, hogy a napból érkeznek töltött részecskék folyamatosan, amit mi napszél formájában érzékelünk itt a naprendszeren belül. Viszont az összes többi csillagnak is megvan a saját napszele, csak ugye azok sokkal messzebb vannak tőlünk. Tehát el tudjuk képzelni, hogy húzódik egy olyan pont a naprendszer körül, ahol az univerzum összes többi csillagából érkező csillagszél már dominánsabb, mint a napból érkező saját napszelünk. Ezt hívjuk heliopauzának, és ezt átlépte már mind a kettő Voyager űrszonda. Érzékeltünk is ott egy nagyobb ugrást a részecskesűrűségben, például erről a területről, csak és kizárólag innen vannak adataink.
Érdekes az, hogy ugye mondta, hogy 47 éve lassan már távolodik tőlünk a Voyager, ezt így is tervezték annak idején? Illetve még szintén érdekes, hogy mennyi egy ilyen űrszondának a várható élettartalma?
Ez nagyon változó attól, hogy pontosan mi a cél. Ugye Holdon lévő szondáknál például, ha egy hetet túlélnek, akkor van, hogy már boldogok vagyunk, mert nem arra lettek felkészítve. Magának a Voyager 1-nek a küldetése az abból állt, hogy a naprendszer bolygóit végiglátogassa. És 1977-ben egy nagyon különleges pozícióban álltak a naprendszernek a bolygói, vagy pontosabban haladtak a naprendszernek a bolygói, kiszámolták a mérnököt, hogy most van lehetőség arra, hogy egyetlen rakétaindítással és egyetlen szondával szépen végig lehessen látogatni az összes külső bolygót, tehát el lehet menni a Jupiterhez, onnan a Szaturnuszhoz, onnan az Uránuszhoz, onnan pedig a Neptunuszhoz. Erre jó pár évtizedig, vagy akár évszázadig utána megint nem lesz lehetőség, úgyhogy ezért kellett elindítani. A Voyager 1 ezt szépen is látogatta, első közeli képeket megkaptuk tőle a külső bolygókról, és utána pedig repült tovább. És ténylegesen azt tervezték, hogy hát őt akkor elküldik kifelé a naprendszerből, ezért is van az oldalán például üzenet egy esetleges idegen civilizációnak, hogyha valaha megtalálja.
Milyen üzenet?
Egy bakelit lemez van ennek a szondának az oldalára erősítve, úgyhogy bízunk benne, hogy van bakelit lejátszója az idegeneknek. Ha esetleg nem lenne, nem kell aggódni, rajzoltunk egyet, hogy hogyan kell építeni. Ezen mindenféle hangok találhatóak innen a Földről. Tehát például köszönések 55 nyelven, köztük magyarul is. zene innen a földről, klasszikus és rock and roll. A földnek a hangjai, a kutyaugatástól, a madársiripelésen keresztül, egészen az autóknak a zajáig mindenféle. És még azt is meg tudták oldani a mérnökök, hogy a bakelit lemezre képeket ráraktak. Úgyhogy egy csomó minden, ami bemutatja a természetünket, a környezetünket, a kultúránkat, az helyet kapott ezen az üzenetem.
Az elmúlt néhány percben Szabó Nortont, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Csak a fészküket, vagy a kicsinyeiket védik a városban lakó dolmányos varjak. Ilyenkor a költési időszakban, azaz májusban és júniusban. Rémisztőek lehetnek a támadásaik, de nem az emberek ellen irányulnak és könnyen elzavarhatóak. Orbán Zoltán ornitológus szerint ezek a madarak egy 4-6 éves gyermek intelligenciájával vannak megáldva, és áldozatoknak tekinthetjük őket, mivel a mezőgazdasági művelés miatt költöztek be a városainkba. Péli Nagy Kata interjúja következik.
Április vége van, tavasz van ismét, a madarak ismét költenek, mert ez a dolguk, és ismét jönnek azok a hírek, hogy a városi ragadozó dolmányos varjak Armageddonnal fenyegetik a békés lakosokat. Azt tisztázzuk, hogy mennyire tekinthetők klasszikus értelemben ragadozó madárnak a dolmányos varjak.
Táplálékát tekintve alapvetően állati fehérjét fogyaszt, tud ragadozni, tud zsákmányolni, és akár madarakat, emlősüket, főleg kisnágcsálókat, nagyon sok dögöt eszik, de alapvetően egy opportunista táplálkozású faj, illetve madárcsoport a varjú féléké. Alapvetően azt fogyasztják, ami az adott helyen, az adott időpontban a legkisebb energiabefektetéssel fogyasztható, alapvetően tudnak alkalmazkodni a környezetükhöz.
Alapvetően gondolom, ha nem költési időszakról van szó, azért a dolmányos varjú sem egy halálos, ragadozó állat.
Ennek a viselkedésnek, amivel most beszélünk, az ég egyet a világon semmi köze nincs a táplálkozáshoz. Nem ragadozó, tehát növényevő madarak is védik a fiókájukat, védik a fészküket, tehát ennek nincs köze az életmódhoz. És hát ugye nagyon fontos, hogy a ragadozás, a ragadozó életmód az nem egyenlő, mint agresszióval. Arról van szó, hogy amikor védik a fiókájukat, ami röpképtelenül vagy nagyon rossz röpképességgel, rutintalanul, gyenge izomzattal hagyják el a fészket, akkor ezeknek egy része levitorlázik a talajra, és ilyenkor nagyon sok munkát fetszöltek már bele a szülők a fiókába, ugyanúgy féltik, mint az emberek féltik a gyerekeket. Bármi, ami nagyobb mondjuk egy egérnél, az a madárszülő pár számára potenciális veszélyforrást jelenthet a fiókára, és akkor egyéni érzékenységtől függően néhány tíz, de akár 30-40-50 méter sugarú körön belül bárját megközelíti a fiókát, vagy a fiókának a búvóhelyét a talajon, vagy a talaj közelébe, azt ők megpróbálják elüldözni. Ez nem az ember ellen irányul, nyilván lakott területen főleg emberek vannak, bármi ellen, tehát olyan helyen, ahol mondjuk madarak összetűzésbe kerülhetnek, például egy talajon fészkelő lile, ami akkora, mint az öklöm, és mondjuk arra megy egy elefánt csorda, akkor az elefánt csordát is megállítja különböző jelzésekkel, mondjuk így agresszív viselkedéssel. Ez egy szájkarate, ez egy riasztás, felhívja a figyelmet a madár arra, hogy arra ne menjünk. És ezt egyébként az előbb említett mondjuk a 6 tonnás elefánt bika hím is megérti, megáll és kikerüli a madárnak a fészkét. Nem kell pánikolni, szembe kell fordulni a madárra, és rá kell üvölteni, hadonászni kell, el kell hessegetni, és akkor a madár meg fogja érteni. Ebben a tekintetben sajnos a madár ugyanolyan áldozat, mint mi emberek, mert hogy alapvetően az emberi butaság, kabzsiság okozta ezt a helyzetet, amiben most vagyunk mi, és a madarak.
Ön arra céloz, hogy miután a városon kívüli élettere jelentősen leszűkült, aklimatizálódott, beköltözött a városban, hogy jobbak a lehetőségek az életben maradáshoz, tehát ebből a szempontból is áldozat, hogyha így vesszük.
Egyrészt azért áldozat, mert a nagyüzemi mezőgazdaság tönkretette az élőhelyeiket. Varjúfélék esetében ennél sokkal közvetlenebb okozati összefüggés van, ugyanis ezeket a szerencsétlen madarakat tűzzel, vassal írtották, és írtják egy részben ma is. Hát például a másik ilyen konfliktus faj, a fekete színű vetési varjú, ami ugye a kolóniáit jelentenek problémát a városokban, A vetési varjú állomány 93%-át lemészárolták az ezres fordulóra, 250 ezer párból maradt 23 ezer pár, és ezért kellett védetté nyilvánítani. Illetve azért is, mert az az egyetlen fészek gazdája a településen fészkelő kéklércsének, ami az Európai Unió egyik legértékesebb madara, és Magyarországnak hihetetlen gazdasági hasznot hoz ez a faj. És ugye itt van egy, a mai tudásunk szerint bizonyos intelligencia típusok terén a varjúfélék, a 4-6 éves gyerekének megfelelő intelligenciával rendelkező. Hát van egy olyan madár, amit tűzzel, vassal írtanak, a dolmányos varjút és a szarkát jelenleg is mészárolják folyamatosan. Ez a madár nem fog nekünk a szó átvitt értelme lefeküdni a földre és kihalni, mert nekünk a gazdáknak úgy kényelmesebb lenne. Mit fog csinálni ez a madár? Elhúzódik a mészárlás, az írtás, az üldözés elől, bekerült a lakott területekre, sájtfit nem lehet rájuk vadászni, plusz, mivel egy hihetetlen pazarló életmódot élünk, az olyan dögöt is fogyasztó fajok esetében, mint mondjuk a szarka vagy a dolmányos varjú, és például nagyon jól megélnek a városokban a kukázással. Ugye a problémát az okozta, hogy ezek a madarak nyilván elsőként a számukra legkedvezőbb élőhelyekre költöztek be, a nagy budapesti parkokba. Azonban az elmúlt közel 10 évben ezek a parkok beteltek, hogy rájöttek ezek a madarak, hogy itt nekik milyen jó. A fiókáik sem mentek ki a vadonba, hanem itt maradtak a városban is. Egyre inkább szorulnak ki a vetési varjupárok, új betelepülők, illetve a fiatalok, a parkokból azokba a kerületekbe, vagy kerületrészekbe, utcákra, ahol utcai fasorok vannak, vagy nagyon pici parkjellegi zöld felületek, mondjuk egy panel lakótelepen. Ott eleve adott, hogy ilyenkor ezek a konfliktus helyzetek előállnak. Hangsúlyozom, nem akar minket megtámadni, nem tud bennünk kárt okozni. Az ijedelem veszélyes, hogy az ember ilyenkor megijed, kiszáll az útra, esik, balesetet szenved. Ezek a madarak ugyanolyan áldozatok, még inkább áldozatok, mint mi lakosok. Nem akarom lekicsinálni az ijedelem mértékét, de ha valaki fölmegy mondjuk a YouTube-ra és rákeres, akkor Alaszka egyik nagyvárosában, Unalaszkában egy posta hivatal mellé kört rendszeresen az Amerikai Egyesült Államok címermadara, egy fehérfejű rétisak. Az azért már egy komoly madár. És az is, az a madár is védi a fészkét, és pont a védelmi zónába beletartozik a posta hivatal, és nagyon vicces, mert kint vannak a tájékoztató táblák, és a helyi lakosok tudják, hogy munkavédelmi sisakban futva mennek a postára. Ez tart néhány hétig. De együtt lehet ezekkel a madarakkal élni, mert egyébként a dolmányos varjú és a varjúfélék is hihetetlen hasznot hoznak az agráriumnak, a mezőgazdálkodóknak, mert hogy a táplálékuk jelentős részét mezőgazdasági kártevő férgek, pohatestőek, ízelt lábúak és akár kisrácsálók, tehát mezei pocok teszik ki. Tehát ez a nem tudásból eredő üldözés, zaklatás hozta a fejünkre ezt a bajt. Nem hiszem, hogy Magyarországon van olyan egészséges gondolkodású ember, aki azt szeretné, hogy egy teljes fajt vagy egy teljes madárcsoport több faját nullára írtsák ki Magyarországon.
Az elmúlt néhány percben Orbán Zoltán ornitológust hallották. És ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extra című műsorunkba. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk, velem tartottak. Molnár Gábort, a mai adás szerkesztő műsorvezetőjét hallották, most pedig már ne menjenek sehova, hiszen azonnal következnek a legfrissebb híreink.